Kedves hallgatom! Habakuk próféta könyve tanulmányozása alapján is rá kell döbbennünk nagy problémánkra, mégpedig arra, hogy a saját erőnkre támaszkodunk, saját erőnkben és saját képességünkben bízunk. Olykor-olykor kikapcsolok bizonyos televíziós programokat, mert belefáradtam már a vívmányokkal dicsekedőkbe. Ez emlékeztet a közmondásos hegy vajúdására. Mi származott a hegy vajúdásából? Egy másik hegy? Nem, hanem csak egy kis egér. Jól lehet, a nagy emberek ma dicsekednek elért vívmányaikkal. Ez csupán olyan nagy, mint egy egér. A most tanulmányozott versekben Isten így szól Habakuknak. Azt gondolod, hogy semmit sem cselekszem népem bűne miatt? Pedig ott az Eufrátesz folyó partjain egy népet készítek fel, és ha saját népem nem tér meg, akkor átadom őket a babilóniaiaknak. Az a nép meg is érkezett, és a följegyzések alapján Jeruzsálem elpusztítása kegyetlen és szörnyű volt. Amikor Júda népét fogságba vitték, akkor kibeszélhetetlen gonoszságokat követtek el velük szemben. Amikor Isten azt mondja, hogy a babilóniaiakat fogja felhasználni saját népe megítélésére, ez egy másik kérdést vet föl Habakuk elméjében. Ha ezelőtt volt kérdése, akkor most igazán nagy dilemmába kerül. Uram, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem. Nem fogunk meghalni. Uram, te az ítélet eszközévé tetted őt. Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen. Habakuk könyve első részének 12. verse. Ez volt Habakuk problémája. Mivel a babilóniaiak még Júda népénél is gonoszabbak voltak, Isten miért használ fel egy gonoszabb nemzetet egy másik nemzet megbüntetésére, amely viszonylag kevésbé gonosz? Isten nem először alkalmazza ezt a módszert. Ézsaiás próféta könyve 10. részének 5. versében az asszíriaiakat Isten haragja botjának nevezi a próféta. Más szóval, Isten úgy használta Asszíriát, mint valami ostort, hogy megbüntesse vele az északi királyságot. Miután Isten felhasználta Asszíriát Izrael megfenyítésére, megítélte Asszíriát is a saját bűnei miatt. Ugyanennek az ismétlődését látjuk ezen a helyen. Isten felhasznál egy gonosz nemzetet, Babilóniát, hogy megfenyítse saját népét, Júdát. Amikor befejezi a fenyítést, megítéli Babilont. Isten éppen így cselekedett. Ő uralkodik az emberek ügyei felett. De fennáll a probléma. Hogyan használhat a Szent Isten egy bűnös nemzetet az ő céljainak elérésére? Ez esetleg új gondolat előtted. Talán már egyes szószékekről is hallottad azt, hogy Isten sohasem engedi meg egy ateista nemzetnek, hogy legyőzzön egy istenfélő keresztény államot. Egyes úgynevezett keresztény államok misszionáriusokat küldenek az istentelen nemzetekhez, és ezért nem engedheti meg Isten, hogy egy ateista állam büntessen meg egy keresztény államot. Ha hiszel a Bibliában, akkor látni fogod, hogy Isten a bűnös nemzetekkel ítéli meg azokat a népeket, amelyek kevésbé bűnösek. Ha megláthatnád, hogy ma Isten mit cselekszik a háttérben, azt hiszem beleremegnél. Úgy vélem, hogy ő a mi országunkat is megítéli. Miért? Azért, mert valamikor megvolt nálunk Isten ismerete. bármennyire is felszínesnek lehetett azt tekinteni. A Bibliát valamikor tisztelték köztünk. Nagyon kevesen ismerték ugyan a Bibliát, de legalább tiszteletben tartották. Korunkban a Bibliát figyelmen kívül hagyják és elutasítják. Talán megesküsznek a Bibliára tett kézzel, de nem ismerik, és nem törődnek azzal, ami a Biblia fedelei között van. Vajon megengedi Isten, hogy ilyen hitetlenségben és nyilvánvaló bűnökben éljünk tovább? Azt hiszem, hogy nem. Vajon istentelen népeket is felhasznál Isten a mi megfenyítésünkre? Éppen ez volt Habakuk kérdése. A Szent Isten miért használ föl egy pogány, bálványimádó népet az ő népének a megbüntetésére? Figyeld Habakuk próféta panaszát, amit ékes szólóan ír le. Uram, ősidőktől fogva, te vagy az én Szent Istenem. Isten az örökké valóságból érkezett. Ő örökké való Isten. Te vagy az én Szent Istenem. Hogyan használhatja fel Isten Babilont? Hírek érkeztek hozzánk arról, hogy egy nagy nemzet támad föl az Eufrátesz folyó partjain, de sohasem álmodtuk, hogy Isten azt a népet fogja ellenünk irányítani. Ők eddig barátságosak voltak irántunk. Amikor Ezékiás király megbetegedett, nagyköveteket küldtek hozzá Babilónból, akiket vörös szőnyeges fogadtatásban részesített, bemutatva nekik országának minden kincsét. Természetesen a nagykövetek mindezt megfigyelték és eldöntötték, hogy majd visszatérnek oda azért a sok aranykincsért. De Habakuk nem jött rá erre. Sohasem álmodta volna, hogy Isten Babilont használja fel Júda megbüntetésére. Sohasem értette azt, hogy a Szent Isten miként alkalmazhat ilyen módszert. Aztán ezt mondja, nem fogunk meghalni. Ebben igazat mond. Ez visszavezet Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett ígéreteihez. Isten éppen ezt ígérte Mózesnek, Józsuénak és Dávidnak. Ígéreteket tett a prófétáknak, akik Habakuk előtt jelentek meg a színen. Isten megmondta, hogy sohasem engedi meg a nemzet teljes kipusztulását. Nem fogunk meghalni. Ez egy nagyszerű nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy meggyőzzük az amillenáris állásponton levő barátainkat, akik úgy vélik, hogy Istennek már elege van Izrael népéből. Isten még nem tett le róluk. Istennek örökké való célja van velük, mint ahogy célja van az egyházzal, amelyet kihívott ebből a világból. Hála Istennek, a hívő ember ma elmondhatja, nem fogunk meghalni. Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy meghaljon, és ő meg is halt, helyettünk és érettünk. Ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, és visszatért a halálból, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Római levél 4. részének 25. verse. Az Úr Jézus ezt mondta Lázár síró testvéreinek. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is, él. Amikor Habakuk így szólt, nem fogunk meghalni, igazat mondott. Tényleg nem pusztultak el. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? János evangéliuma 11. részének 25. és 26. verse. Ez az evangélium üzenete. Ez nekünk szól, hogy higgyünk benne. Természetesen Egy napon valamennyien átmegyünk a fizikai halálon. De halott vagy-e még lelkileg? Ha igen, akkor halott leszel a te bűneidben és vétkeidben az egész örökké valóságban. És ezt jelenti az Istentől való örök elszakadás. Isten szent, és ő nem engedi be a bűnt a mennybe, de megígérte, hogy ha bízunk fiában, akkor örök életet ad nekünk. Isten ezt mondja, ha elhiszed, hogy bűnös vagy, hogy nem érdemelsz üdvösséget, és nem tudsz érte megdolgozni, akkor felajánlom neked ajándékként. Kegyelmem által üdvözülhetsz, örök életet nyersz. Akié a fiú, azé az élet. Tied-e már a fiú? Ha igen, akkor örök életed van, és nem fogsz meghalni. Amikor Habakuk próféta ezt mondta Istennek, nem fogunk meghalni, akkor a helyes úton járt, de nem tudta megérteni, mint ahogy közülünk is sokan nem értik, hogy Isten mit visz véghez ebben a világban. Isten már korábban megmondta Habakuknak, hogy ezt jól figyelje meg. Nekünk óriási előnyünk van ebben a korban, mert látjuk a történelem kifejlődését. Visszatekinthetünk Habakuk korára, és még azon is túlra, az emberiség családjának az eredetéig. Nagyon jól láthatjuk, hogy Isten miként bánik e világ népeivel, és Izrael népével. Isten kezében tartja e világban levő egyházát is. Isten titokzatos úton viszi véghez csodáit. Megmondta már régen, hogy útai nem a mi útaink, és gondolatai nem a mi gondolataink. Ahogy ezt Ézsaiás próféta könyve 55. részének 8. és 9. versében olvassuk. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ne aggódj amiatt, hogy nem Isten gondolatai szerint gondolkodol. Te nem vagy Isten. Sajnos, sokan próbálják elfoglalni az ő helyét. Próbálják kimunkálni üdvösségüket, meg azt gondolják, hogy jellemük és jó cselekedeteik alapján megérdemlik az üdvösséget. Elvárják Istentől, hogy megveregesse a vállukat, és ezt mondja nekik egy napon, te igazán nagyon kedves, jó viseletű emberke vagy odalent. Valójában romlott bűnösök vagyunk. Elidegenültünk az isteni élettől. Nem vagyunk megfelelőek Isten szemében. Ha az atyához jössz, akkor az ő akarata szerint jöjj. Különben nem fogod őt megtalálni. Ezt föl kell ismernünk mindnyájunknak. Büszke emberek vagyunk. Ezért össze kell törnünk a magunk szemében, mint ahogy a kiszúrt lufbalon összeesik. Ne másokat hibáztassunk problémáink miatt, vagy az egyház problémái miatt, vagy az otthonunkban levő bajok miatt, hanem essünk térdre Isten előtt, és valljuk meg bűneinket. Nem a testvérem, hanem én állok előtted, és nekem van szükségem az imádkozásra, Uram. Ez Júda népének a helyzete Habakuk próféta korában. Ő ezt mondta az Úrnak, nem fogunk meghalni. Uram, te az ítélet eszközévé tetted őt. Ebben Habakuk próféta Babilonra mutat az ujjával. Ők a gonoszok, és mi vagyunk a jó fiúk. Csodálatos, hogy milyen hamar meg tudjuk változtatni a nézetünket. Éveken át jártam egy bibliai és misszionárius konferenciára. Mindig élveztem az ott létet, mert lehetőségem nyílt arra, hogy különös emberekkel találkozzam. Nagyon jól megfigyelhettem ott, hogy az ember miként szemléli a kérdéseket. Egy fiatal lelkipásztor így szólt hozzám. Tudod, az ősi időkben az elődeink feldúlták a falvakat, és amikor megölték az embereket, azt mészárlásnak nevezték. De amikor a háborúban emberek tízezreit ölik meg, akkor az győzelemnek nevezik. Érdekes, hogy miként tudjuk osztályozni a jó és a gonosz embereket. Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen. Ez egy megalapozott nyilatkozat. A Szent Isten nem nézheti el a bűnt és a gonoszságot. Ezért nem mehet az ember a bűnével a mennyországba. Mindnyájunknak szükségünk van a bárány vérének tisztító hatalmára. Új természetet kell nyernünk. Újonnan kell születnünk. Még Nikodémusnak, ennek a vallásos embernek is szüksége volt az újjászületésre és az új természetre. A vallás nem mossa le a bűnt. Az Úr Jézus Krisztus vére, aki meghalt és ismét feltámadt, az mossa le a bűnt. Isten nem tekinthet az álnokságra, és sohasem nézi el a gonoszságot. Ezért nem lehet a mennybe jutni addig, amíg a bűneink kérdése meg nem oldódik. Láthatod tehát, hogy amikor Isten megbocsát, akkor ezt azért teszi, mert bűnöd büntetését megfizette fia, az Úr Jézus Krisztus. Isten nem szentimentális öregember, aki nem lenne olyan szívtelen, hogy megítélje a kis embert ezen a földön. Isten szent Isten, aki nem nézi el a gonoszságot. Bűnödet be kell vallanod, bocsánatot kell nyerned rá, mielőtt elfogadhatna téged Isten. Miért nézett hát el a hűtlenséget? Habakuk azt mondja, hogy nem bízhatsz azokban a babilóniaiakban. Bűnösök és gonosztevők. Ebben igaza volt. A babilóniaiak tényleg bűnösök voltak, de Isten felhasználta őket céljának elérésére. Ez félelmetes üzenet. Sose gondolj arra, hogy Isten nem használhat fel egy istentelen nemzetet egy másik nemzet megfenyítésére. Most a fehér ember szempontjából beszélek. Évekkel ezelőtt Európa nagy nemzeteinek fehér embere uralkodott a világon, a nagy és büszke népek felett. De Isten megalázta a fehér embereket, például a Közel-Keleten. Csak el kellett zárniuk az olajutánpótlást, és hirtelen bajba jutott a fehér ember. Isten a világ népeivel különös módon bánik. A világban végbe menő eseményeket nagy érdeklődéssel figyelem. Arra a következtetésre jutottam, hogy Isten most is ténykedik a világ nemzetei között. Beleremeghetünk, ha arra gondolunk, ami előttünk áll. De Isten nem rémül meg. Ő még mindig a népek fölött uralkodik. Semmi sem esett ki az ő hatalmából. Ő továbbra is a világ mindenség fenntartója. Imádkozzunk! Uram, hálát adok neked azért, hogy te vagy a világegyetem ura és istene. Ámen.